Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy hétet együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Új szupereljárást alkalmaztak három rákos betegen. Élőben közvetítettek egy agyműtétet az interneten. Kiderül, hogy miért alszunk rosszul idegen helyen. Titokzatos ásványt találtak geológusok. Egy gyönyörű, mégis kietlen helyre kalauzoljuk Önöket. Titokzatos ősi falra bukkantak a sivatagban, használt ruhák hasznosításának új módját találták meg. Érző telefontokot fejlesztettek ki. 10 perc alatt feltölthető az új akkumulátor, és elkészült a világ legkisebb kamerája. Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket. Először azonban arról hallhatnak, hogy népszerű táplálékkiegészítő segíti a rákgyilkos sejteket. Rengeteg sportoló és testépítő szed kreatint, ami egy magas nitrogéntartalmú 4 szénatomos szerves sav, amely alapvető szerepet játszik a sejtek, legfőképpen az izomrostok energiaellátásában. Alapvetően a leghasznosabb tulajdonsága sportolók számára az, hogy segíti az izomtömeg növekedését, és növeli a fizikai teljesítményt a rövid, sorozatos, nagy intenzitású mozgás során. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem kutatása szerint viszont van még egy pozitív hatása. Segíti a T-sejteket a működésükben, ezzel pedig hozzájárul ahhoz, hogy felvehessék a harcot a rákos sejtek ellen. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kreatin az úgynevezett CD8-as gyilkos vagy killer T-sejtek munkáját segíti kifejezetten, amelyek elpusztítják a szervezet vírusfertőzött vagy rákos transformáción átesett sejtjeit. Ők felelősek a szervátültetés során a kilökődési reakcióért is. A felfedezésről szóló sajtóközleményben nagyjából úgy magyarázzák el a folyamatot, hogy a kreatin egyfajta molekuláris akkumulátorként működik az immunsejtek számára, segít elraktározni és szétosztani az energiát, hogy a rák elleni harcban támogassa őket. A kutatók először azt fedezték fel, hogy a vizsgálatok során tumorokból kinyert T-sejtekben megnövekedett a kreatin transporter molekulák száma, melyek a sejt külső felületén találhatóak és meghatározzák, hogy egy sejt mennyi kreatin tud felvenni. Itthon ráadásul nagyon nagy népegészségügyi probléma is. Az elhízás, főleg 40 év alatt nagyon megnöveli a rák kialakulásának esélyét. A szakértők furcsának találták, hogy a sejtek a tumoron belül megnövelik a kreatin felvevő képességüket, ezért tesztelték, hogy mi történik, ha egerek T-sejtjeit úgy módosítják, hogy azok egyáltalán ne tudjanak kreatint felvenni, vagy nagyon minimális mennyiséget. Azt találták, hogy ezek a gyilkos T-sejtek kevésbé sikeresen vették fel a harcot a rákos sejtek ellen. A teóriát a másik oldalról is megvizsgálták, vastagbél és bőrrákos egereket juttattak kreatinhoz, egyik csoportot szájon át, a másikat injekción keresztül, és megfigyelték, hogy a sejtek sokkal hatékonyabban győzik le így a rákot, mint kreatin nélkül. A kutatók megállapították, hogy a killer T-sejteknek tényleg szükségük van a kreatinre ahhoz, hogy meggátolják a tumor növekedést. A helyzet pedig nem is lehetne egyszerűbb orvostudományi szempontból, mivel a kreatinos étrendkiegészítőket nagyon régóta szedik a sportolók, ráadásul a megfelelő adagokban mindenféle mellékhatás nélkül. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a kreatin már a létező és alkalmazott immunterápiás kezelések során is rengeteget segíthet. Persze érdemes megjegyezni, hogy ezek egyelőre csak állatkísérletek, a klinikai kutatásokra még várni kell. A következő lépés az lesz, hogy a kutatók olyan egereken kísérleteznek majd, amelyekbe emberi tumorsejteket és T-sejteket is ültetnek. Ennyit tehát arról, hogy a kreatin táplálékkiegészítő segíti a rákgyilkos sejtek munkáját. És a folytatásban hasonló téma következik, új szupereljárást alkalmaztak három rákos betegen, és szó lesz arról is, hogy élőben közvetítettek egy agyműtétet az interneten. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Új szupereljárást alkalmaztak három rákos betegen. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. Először alkalmaztak egy speciális genomszerkesztési módszert daganatos betegségek ellen az Egyesült Államokban. A genetikai olló alkalmazásától az orvostudomány sok területén várnak áttörést, de a konkrét esetben még túl korai megítélni, hogy javítani fogja-e a páciensek túlélési esélyeit, közölték a Pennsylvániai Egyetem kutatói. Két betegnél a mieloma multiplexet, az immunrendszer plazmasejtjeinek rosszindulatú daganatos megbetegedését kezelték, a harmadik a kötőszövetben lévő szarkómában szenvedett. Mindhármuknál korábban eredménytelennek bizonyultak a hagyományos eljárások. Az orvosok most a betegek véréből kiszűrték az immunrendszer T-sejtjeit, amelyeket genetikailag módosítottak, hogy felismerjék a rákos sejteket és felvegyék ellenük a harcot. A beavatkozás minimális és kezelhető mellékhatásokkal járt. A genomszerkesztés során kitöröltek három gént, amelyek akadályozták a T-sejtek képességét, hogy támadásba induljanak a betegség ellen, és egy új negyedik génnel segítették a T-sejteket feladatuk ellátásában. Ez a legkomplikáltabb genetikai sejtszerkesztés, amelyet megpróbáltak. A beavatkozás bizonyítja, hogy biztonságosan lehet génszerkesztést végezni ezeken a sejteken, mondta el Edward Stettmoyer, a Philadelphiai székhelyű intézmény kutatója, az Amerikai Hematológiai Társaság által közzétett tanulmány vezetőszerzője. Eddig a sejtek életképesek maradtak és szaporodtak. 2-3 hónap után az egyik daganatos beteg állapota súlyosbodott, egy másik és stabil maradt. A harmadik betegnél a közelmúltban végezték el a genomszerkesztést, ezért még nem tudni, miként reagál a szervezete. A kutatók azt tervezik, hogy 15 további betegen végzik el a beavatkozást, és vizsgálják annak biztonságosságát és hatékonyságát. A génszerkesztés a DNS maradandó megváltoztatásának a módja, hogy egy betegség alapvető okait támadják meg. Az új kísérlet azonban nem a DNS megváltoztatását célozza meg a beteg szervezetében, hanem annak kiemelését, megváltoztatását és visszatételét a beteg sejtjeibe, amelyeket ezáltal extra erővel ruháznak fel a daganatok elleni harcra. Új szupereljárást alkalmaztak tehát három rákos betegen a DNS szerkesztést, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban maradunk még az orvostudománynál, érdekes kísérlet, élőben közvetítettek egy agyműtétet az interneten. A 25 éves paciensen Jenna Charlton Texasban hajtották végre az operációt. A több mint 3-4 órás beavatkozást az elejétől a végéig látni lehetett az egyik közösségi oldalon. A beteget egy érdaganat miatt kellett megműteni, a csomó ugyanis nehezítette a beszédét, emellett rohamokat is kiválthatott volna. Ha rossz helyre nyúlunk, az katasztrofális következményekkel járt volna, mondta el a beavatkozást végző idegsebész Bertie Mitchell. A felvételt nem tiltották le, a közvetítésen ugyanis nem látszott vér. A pacienst viszont mindvégig látni lehetett, ahogy az orvosokkal kommunikál, válaszol kérdéseikre. Az operáció sikeres volt, ha a nőt néhány napon belül hazaengedik a texasi kórházból. Azt, hogy a műtétet élőben közvetítsék, az orvosok ötlete volt, de a beteget nem kellett győzködni, azonnal igent mondott. A videó érdekessége főleg az volt, hogy közben a kórház szóvivője, illetve egy idegsebész folyamatosan válaszolt a felmerülő kérdésekre, illetve közben tájékoztatták is a mozizókat, mit látnak és mi következik most. Egyébként a Pécsi Idegsebészeti Klinika szakemberei is közvetítettek már élő videós beavatkozást. Ők egy Parkinson-kóros beteget műtöttek meg. És a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Kiderül, hogy miért alszunk rosszul idegen helyen, és témát is váltunk. Titokzatos ásványt találtak a geológusok. Hogy melyiket? Rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Miért alszunk rosszul idegen helyen? Ez tehát a következő témánk. Ha az ember idegen helyen, például szállodában éjszakázik, nehezen merül álomba. Aztán a második, harmadik ugyanott eltöltött éjjelre ez megszűnik, és ugyanolyan jól tud aludni, mint otthon. Ezt általában azzal szokták magyarázni, hogy kényelmetlen és szokatlan az ágy, de a valósok ennél jóval bonyolultabb. Az MRI adatai azt mutatták, hogy ilyenkor az ember bal agyféltekéje nem kapcsol ki teljesen, és ezáltal nem tudunk a mély alvás állapotába kerülni. aktív marad az agyunkban a hangok érzékeléséért felelős terület is, ezért riadunk fel mindenféle zajra, amire egyébként nem szoktunk. Ezt az úgynevezett egyféltekés alvást megfigyelték már állatoknál is, még sokkal extrémebb formában. Így alszanak például a delfinek és a bálnák, és az alvás közben is aktívan maradt félteke oldja meg, hogy pihenés közben is felmenjenek a felszínre levegőt venni. A vándormadaraknál is ez a jelenség figyelhető meg, amikor a hosszú út alatt képesek egyszerre aludni és repülni, sőt, repülés közben navigálni is. Ha az ember ébren alszik, ismeretlen helyen nőnek a túlélési esélyei, ha az adott helyről kiderül az éjszaka közepén, hogy nem is olyan biztonságos. Viszont az ilyen alvás nem különösebben pihentető. Így általában egy, legfeljebb két alvás után egy helyet biztonságosnak ítél az agyunk, és onnantól nem kapcsolja be az egyféltekés biztonsági alvást. A kutatók szerint az ösztönt bizonyos fokig átverhetjük azzal, hogy magunkkal viszünk valami ismerős tárgyat, például a megszokott kispárnánkat, mert ez mérsékli az agyunkban az új helynek szóló bizalmatlanságot. Ennyi tehát arról, hogy miért alszunk rosszul idegen helyen. A folytatásban pedig témát váltunk, titokzatos ásványt találtak geológusok. Eddig ismeretlen ásványra bukkantak egy dél-afrikai gyémántbányában zajlott feltárás során a szakemberek. A belseje is érdekes. Egy dél-afrikai gyémántbányában a Koffiefonteinben végzett kutatásaik során olyan gyémántot találtak a szakemberek, melyben zöldes színű, a geológusok számára ismeretlen ásványszemcsék is vannak, számol be az egyik szakfolyóirat. A különleges ásványt egy fiatal kutató, Nicole Meyer fedezte fel. A tudósok úgy vélik, a szemcsék egy olyan gyémántba ágyazódtak, amely mintegy 170 kilométeres mélységben alakult ki. A kutatók nevet is adtak neki. Az amerikai geokémikus Victor Goldschmidt után Goldschmidtnek nevezték el azokat. A felfedezés azért is különleges, mert a geológusoknak csak nagyon ritkán adatik lehetőségük arra, hogy a sok száz kilométeres mélységből származó kőzeteket közvetlenül is vizsgálni tudják. Ezek az anyagok a földtani mozgások következtében a legtöbbször sokkal mélyebbre vándorolnak, így csak nem lehetetlen tanulmányozni azokat. A most felfedezett ásvány rendkívül kisméretű, átmérője mindössze 0,1 milliméter, és összetétele is érdekes. Jelentős mennyiségben tartalmaz káliumot, nióbiumot, de olyan ritka földfémeket is, mint a lantán vagy a cérium. A kutatók ebből azt gyanítják, hogy az ásvány nagyon különleges körülmények között született, mert a földköpenyt egész más elemek, a többi között a vas és a mangán uralják. A gyémántok keresése nem a meggazdagodás miatt fontos a kutatóknak, sokan azokon keresztül tudják vizsgálni a földköpenyt és tulajdonságait, valamint az ott zajló folyamatokat. És a titokzatos gyémánt után tovább vándorolunk majd a folytatásban rövidesen, egy gyönyörű, mégis kietlen helyet ismerhetnek meg, és egy másik titokzatos téma, ősi falura bukkantak a sivatagban. Innen folytatjuk, maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy gyönyörű, mégis kietlen helyet mutatunk be. Ahol víz van a földön, ott az élet is megtelepszik, tartja a közvélekedés. Egy kutatás viszont pont ennek az ellenkezőjére mutatott rá. Létezik egy táj Etiópiában, ami minden képzeletet felülmúlóan barátságtalan. Ez a Dankali mélyföldön elhelyezkedő Delol vulkán, melynek geometrikus forrásait vizsgálták a tudósok. A hipersós, hipersavas tavak káprázatos színben tündökölnek, a zöld, a sárga, a narancssárga, a barna legkülönfélébb árnyalatai megtalálhatóak itt. A pompázatos látvány ellenére nem tanácsos a közelükbe menni, a források mérgező gázokat bocsátanak ki magukból, köszönhetően az egzotikus felszín alatt működő tűszányónak. A kutatók fantáziáját már régóta izgatta, hogy élhet-e errefelé bármilyen életforma. E célból még 2016-ban indítottak expedíciót a környékre. Lenyűgöző, ám ellenséges vidék. A klórgőz valósággal marta a tüdőnket, számolt be élményeiről Philip Gomez, a Spanyol Asztrobiológiai Központ kutatója. Bármilyen mikroorganizmus is él itt, annak extremofilnek, vagyis szélsőséges körülményekhez alkalmazkodónak kell lennie, és az asztrobiológusok pont ilyen lények után kutatnak az idegen égitesteken. A több évvel ezelőtti kutatás eredményeit alig néhány hónappal ezelőtt jelentették meg. A tanulmány azt állította, még e-savas tavakban is fellelhetőek parányi, mindössze néhány nanométeres élőlények, úgynevezett archeák. Egy másik kutatócsoport viszont a legmodernebb mikroszkópikus és molekuláris technikákkal most ismét megvizsgálta a 2016-18 között begyűjtött mintákat, ám nyomát sem lehették a gómezék által felfedezett archeáknak. Mindössze néhány olyan mikroorganizmust sikerült fellelniük, amelyek nagy valószínűséggel a tudósok ruháin utazva jutottak a kietlen vidékre. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent eredmények alapján vélhetően nem él meg semmi a Delor kietlen világában. Az élet itteni búrjánzásának két hatalmas akadálya van. Az egyik a sós vízben a magnézium dominanciája, ami szétbontja a sejteket, a másik az extrém savasság és sótartalom kombinációjából eredő toxicitás. Persze elképzelhető, hogy az új kutatás során azért nem találtak élőlényeket a mintákban, mert a mostani technika nem alkalmas a kimutatásukra. Ennek bizonyításáig azonban úgy kell tekinteni a Delor vulkánra, mint egy csodás, kihalt területre. És valóban érdemes megnézni a gyönyörű képeket az interneten. És folytatjuk az utazást. Titokzatos ősi falra bukkantak a sivatagban. Régészeket csoportja egy hatalmas ősi falra bukkant Irán nyugati részén, írja az egyik tudományos lap. A 115 km hosszú építmény közel olyan nagy, mint az Angliában fekvő Hadrianus fala. A tudósok szerint a fal létrehozásához jelentős munkaerőre, anyagmennyiségre és időre volt szükség. A Bamu-hegységnél észak-déli irányban elterülő építmény közelében agyagtöredékeket is feltártak, ezek alapján a fal az időszámítás előtti 4. és az időszámítás szerinti 6. század között jöhetett létre. A fal mellett több építmény, például tornyok maradványait is kimutatták. A struktúrákat helyi anyagokból hozták létre, a hatalmas építmény létezéséről eddig nem tudtak a szakértők, a helyiek viszont jól ismerik a falat. A kutatók nem tudják, hogy kik és milyen céllal alakították ki a komplexumot. Az előzetes számítások alapján a fal egykor 3 méter magas és 4 méter széles lehetett, ugyanakkor meglehetősen rossz állapotban maradt fenn, így pontos becslést nem lehet adni az eredeti méreteire. A fal szimbolikus és valódi védelmi funkciót is elláthatott. Lehetséges, hogy egy egykori állam, például a Pártus birodalom határát jelölte. És a titokzatos ősi sivatagi fallal befejeztük a mai utazást. Témát váltunk, használt ruhák hasznosításának új módját találták meg, és szó lesz arról is, hogy érző telefontokot fejlesztettek ki.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy használt ruhák hasznosításának új módját találták meg. Szőnyegek és szigetelő anyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhanemükből svájci kutatók. A Lucerni Alkalmazott Tudományi és Művészeti Egyetem szakemberei egy használt ruhaneműk újrahasznosítására specializálódott svájci céggel együttműködve fejlesztettek ki olyan módszereket, amelyek révén szőnyeg készítésre alkalmas durva fonalat tudnak előállítani a régi textiliákból. A kutatóknak továbbá sikerült hangszigetelésre alkalmas anyagok prototípusait is létrehozniuk a textilek szakadásakor keletkező rövidszálak és por felhasználásával. A fejlesztő cég évente nagyjából 37 ezer tonna régi ruhát gyűjt össze Svájcban, és a textiliák csaknem 30%-a olyan rossz állapotban van, hogy nem lehet használt ruhaként újrahasznosítani. A szakemberek szerint a mostani kutatás célja az, hogy az újrahasznosítás révén ne csupán törlőrongyként kapjanak új életet a használt ruhaneműk, hanem magas minőségű termékeket lehessen előállítani belőlük. A következő lépésben pedig olyan új módszereket akarnak kidolgozni, amelyekkel új ruhák gyártására alkalmas, rendkívül finom fonalakat lehet létrehozni. Előremutató kezdeményezés tehát, hogy használt ruhák hasznosításának új módját találták meg svájci kutatók, és a folytatásban is egy innováció, érző telefontokot fejlesztettek ki. Francia mérnökök régóta kísérleteznek már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyaggal, amelynek küldetése fontosabb, mint elsőre gondolnánk. Egy nap talán így vezéreljük majd okos eszközeinket. Az emberi bőr rendkívül érdekes felület, hiszen amellett, hogy véd, elég érzékeny is, így az interakció terén is fontos szerep jut neki. Egy ember számítógép megoldásokkal kísérletező francia csapat úgy gondolja, többet is ki lehet hozni ebből a tulajdonságból, így különös kísérletbe vágott. Mesterséges bőrt állítottak elő, amely számos parancsot megért. A fejlesztés akár az adatátvitelt is képes lehet helyettesíteni, emellett több utasítás belekódolható. A felület már most remekül működik. A csapat el tudta érni, hogy a csipkedésre vagy a simogatásra is reagáljon, melyhez természetesen a valóságban is megfelelő reakciókat csatolták. A szakemberek ezután még merészebbet vagy inkább bizarabbat álmodtak. A bőrdarabot egy telefonéhoz hasonló méretben is legyártották, amely így tokként funkcionálva képes parancsokat adni a készüléknek. A fejlesztést bemutató videón jól látható, amint a bőr gyűrögetésével állítható a mobil hangereje, előhozhatók bizonyos menüpontok, de még az emojik is kezelhetővé válnak vele. A csiklandozással például a jól ismert nevető fejet tölti be a rendszer. A fejlesztésnek, bár elsőre talán nem látszik, komoly haszna lehet, ha jobban megértjük, mi vezérelte a csapatot, hogy mesterséges bőrrel kezdjen kísérletezni. Az emberi bőr fontos kapocs a személyek között, hiszen a másikat megértve is tudunk általa kommunikálni. Ugyanez a mobilok rideg, fémes felületével kivitelezhetetlen, és az nem is tesz lehetővé precíz, finom mozdulatokat. A bőr azonban alkalmas ilyesmire. A mérnökök már arra is felkészítették az anyagot, hogy számítógépektől érkező parancsoknak engedelmeskedjen, de a kutatók szerint szinte bármilyen eszköz, akár egy okos órával párosítva is működhet. Utóbbi esetben a bőr tölti be a Siri funkcióját, így a felhasználónak nem a képernyőn, hanem az oldalsó rendszeren kell söprő mozdulatokat végeznie. A fejlesztés fontos mérföldkő lehet a vezérlés fejlődésében, hiszen teljesen új megoldásokat hozhat. És az érző telefontok után még további innováció következik. 10 perc alatt feltölthető az új akkumulátor, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy elkészült a világ legkisebb kamerája. Lehet tippelni, hogy mekkora, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
10 perc alatt feltölthető az új akkumulátor. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Wang Chao-yang vegyész professzor, a Pennsylvániai Egyetem elektromechanikai központjának igazgatója szerint az eszközzel 360-480 km megtétele lehetséges. Ezt pedig 2500 töltési cikluson át fent tudják tartani, ami egyenlő mintegy 800 millió km megtételével. A lítium-ion akkumulátor élettartama azonban gyengül, ha gyorsan töltik fel 10 Celsius fok alatt, mert ahelyett, hogy a lítium-ionok egyenesen tapadnának a szén alapú anódhoz, a lítium tüskeszerűen lerakódik az anód felszínén. Ez a lítium bevonat csökkenti a cella kapacitását és üzemzavart okozhat. Magasabb hőmérsékleten való töltése hatékonyabb lenne, de a magas hőmérséklet hosszú távon szintén rontja a cella kapacitását. Wang és kutatócsoportja rájött arra, hogy nem alakulnak ki ilyen lítium tüskék, illetve nem csökken a cella kapacitás, ha az akkumulátort felmelegítik 60 Celsius fokra 10 percig, majd lehűtik a környezet hőmérsékletére. Az akkumulátort elvileg ugyan tilos lenne 60 Celsius fokra fűteni, mivel ez veszélyt jelent az anyagokra, drasztikusan csökkenti az akkumulátor élettartamát, de a gyors visszaütéssel ez megelőzhető. Ezt a gépkocsikba tervezett hűtőrendszerrel érik el, de a 60 és a 23 Celsius fok közötti nagy különbség is segíti a hűtés felgyorsítását. A könnyű, újratölthető és tartós lítium-ion akkumulátorokat napjainkban a mobiltelefonoktól a laptopokon át az elektromos autókig használják. Világszerte ezekkel működnek a hordozható elektronikai eszközök, amelyeket a kommunikációhoz, a munkához, a tanuláshoz vagy éppen a zenehallgatáshoz használnak. Jelentős mennyiségű nap- és szélenergiát tudnak elraktározni, lehetővé téve ezzel a fosszilis energiától mentes társadalmat. Előremutató és innovatív kezdeményezés tehát a 10 perc alatt feltölthető új akkumulátor, és a folytatásban egy másik technikai érdekesség, elkészült a világ legkisebb kamerája. A gyártó olyan képszenzort rakott össze, amely parányi mérete ellenére rossz fényviszonyok között is képes felvételeket készíteni. Az orvosok számára rendkívül fontos, hogy a páciens problémáját minél pontosabban sikerüljön beazonosítaniuk. Ebben az érzékelésnek is nagy szerepe van, hiszen ha egy elváltozásról van szó, a kezelés érdekében rengeteg látható adatra van szükség. Ezt különféle műszerekkel eddig is el tudták végezni, ám vannak olyan pontok a testben, amelyek feltérképezéséhez már parányi eszközök kellenek, olyanok, mint a mostani minikamera. A szerkezet egy a testet belülről is fényképezni tudó eszköz, melynek természetesen a szakvizsgálatoknál veszik nagy hasznát. A kis kamera mérete miatt az emberi test legszűkebb részeibe, például az erekbe is képes behatolni és felvételeket készíteni. Egyébként a méretet talán a gyártó termékfotójával lehet a legjobban szemléltetni, ami megnézhető az interneten. A fotón nem egy kavics vagy valamilyen fém darab látható, hanem egy borszem, mellette pedig a kamera, ami sokkal kisebb. Az igazi szenzáció a borítás alatti mindössze 65 mm x 65 mm nagyságú szenzor, mely ennek ellenére is egészen jó minőségű képpel bír, 200x200 pixelben rögzít, és folyamatos a kép továbbítás. A legjobb, hogy rossz fényviszonyok között is elboldogul, ezáltal számos vizsgálatnál alkalmazható. A fejlesztés egyébként a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Elkészült tehát a világ legkisebb kamerája. Erről hallottak az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!